Önök az MMG Gazda Hangot, a Magyar Mezőgazdaság kiadó hetente megjelenő podcast adását hallják. Minden héten szerdán jelentkezünk az elmúlt hét legfontosabb híreivel a mezőgazdaság területéről. Ezen kívül izgalmas és hasznos beszélgetésekkel segítjük az érdeklődő hallgatók munkáját. Rizsányi Rózsa vagyok, az MMG Gazda Hang podcast háziasszonya. Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. Mikor áll készen egy cég a generációváltásra? Apa és fia miként tervezi meg egy nagymúltú agrárcég következő évtizedeit? Az Alfa Seed Kft. Ügyvezető tulajdonosaival beszélgettünk. A magyarmezőgazdaság.hu legérdekesebb hírei. Az adás első részében tőlem hallhatják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. Folytatódik a településfásítás. 2020-ban több mint 5000 madár pusztult el áramütés miatt Magyarországon. Megint Kína, megint madárinfluenza. Folytatódik a településfásítás. 500 millió forintos keretből 12.003 éves előnevelt, nagyméretű sorfát biztosított a szaktárca a 2020-ban indult településfásítási programban a 10.000 főnél kisebb lélekszámú települések számára. Tavaly összesen 474 település igényelt sikeresen fákat, amiket tavaly ősszel és idén tavasszal szerte az országban el is ültettek. A sikerre tekintettel a minisztérium újabb 1 milliárd forintot biztosít a településfásításhoz, közel 1000 település összesen 24.000 sorfát igényelhet. A településfásítás annak a klímavédelmi célokat is szolgáló programnak a része, amely célul tűzte ki, hogy 2030-ra az ország területének 27%-át borítsa erdő. Újabb 6 termék nyerte el a hírvédjegyet. A Hagyományok, Ízek, Régiók programban 2010 óta 184 termék nyerte el a hírvédjegy használati jogát. Ez a program egyébként iskolája az uniós földrajzi árujelzők rendszerébe való bekerülésnek. Az Agrárminisztérium célkitűzése, hogy az agrárgazdaság területén a termelői közösségek egyre többen szerezzék meg az uniós oltalmat. Hangsúlyozta Tarpataki Tamás, az AM agrárpiacért felelős helyettes államtitkára. Egy tavaly közzétett tanulmány szerint a földrajzi árujelzős termékek termelése egyre jelentősebb az Európai Unióban, valamint ezen termékek eladási értéke magasabb, mint az árujelzővel nem rendelkező hasonló termékeké. Jelenleg 69 magyar termék rendelkezik bejegyzett földrajzi árujelzővel. Saját emojit kérnek a rozébornak. Az észak-olaszországi rozébor készítőinek egyesülete az amerikai Unicode konzorciumtól a következők miatt kérte az új ikont. Ha a barátainkkal a WhatsAppon, az Instagramon vagy a Facebookon borokról írunk egymásnak, akkor használhatjuk a vörös boros kehely, a két kocintó pezsgős pohár vagy a pezsgős üveg emojiát, viszont teljesen hiányzik a rozét képviselő ikon. Idézte Franco Cristoforettit, a rozébor készítők szervezeteit tömörítő konzorcium elnökét a Vine News IT olasz borszaklap. Cristoforetti szerint a rozé évtizedeken át háttérbe szorult, és a hátrányt még most is szenvedi, noha néhány éve az egész világon óriásira nőtt a kereslet iránta. Az új ikon két rozéval töltött kocintó boros poharat ábrázol, felettük egy szintén rózsaszín szívvel. 2020-ban több mint 5000 madár pusztult el áramütés miatt Magyarországon. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kérvényezi az üzemeltető áramszolgáltatóknál a veszélyes vezetékszakaszok madárbarátta alakítását. Az elpusztult madarak közül 11 fokozottan védett volt. 160 fehér gólya, 6 szalakóta, 3-3 parlagi sas és gyöngybagoly, 2 túzok, 1-1 fekete gólya, halászsas, rétisas, kígyászölyv, vándorsólyom és kovik is balesetet szenvedett az elmúlt időszakban. Az esetek mintegy 54%-át 3 madárfaj, a fehér gólya, az egerészölyv és a vörös vércse adja, amely ezeknél a fajoknál már felveti az állományszintű pusztítás mértékét. Az EON tavaly az Alföldön már alakított át távvezetékeket madárbaráttá. A technológia tehát létezik. Megint Kína, megint madárinfluenza. Egyelőre elszigetelt esetnek tűnik, de a világon először fertőződött meg H1N3 típusú madárinfluenzával egy férfi a kelet-kínai Jiangsu tartományban, közölte a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. A 41 éves férfi állapota a közlemény szerint stabil, és megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek alapján távozhat a kórházból. A kínai egészségügyi hatóságok szerint az eset elszigetelt jellegű, és közvetlenül madárról emberre terjedő vírusfertőzés okozta. Járvány kialakulásának kockázata emiatt rendkívül alacsony. Korábban sehol a világon nem jegyeztek fel olyan esetet, amelyben a madárinfluenza vírus H1N3 törzse emberre terjedt volna át. A vírus más törzsei szorványosan okoznak hasonló eseteket Kínában, jellemzően a baromfival közvetlenül kapcsolatba kerülő emberek körében. A halak természetes védekező képességét és a vizek megóvását segítő horgászati etetőanyagadalékot fejlesztettek ki. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézete és a Timár Mix Kft. Együttműködésének eredménye a halcsalihoz keverhető, több komponensű kiegészítő, amely a halak életfolyamataira és a halastavi ökoszisztémára egyaránt pozitív hatást gyakorol. Az adalék támogatja a természetes lebontási folyamatokat, így kevesebb káros gáz képződik a tómederben, és jótékony hatást gyakorol a túlzott algásodásra is. A speciális ásványi anyagok felhasználása révén igazolhatóan csökken a halhúsban a telített zsírsavak koncentrációja, ami a humán táplálkozás szempontjából is lényeges. Mikor áll készen egy cég a generációváltásra? Apa és fia miként tervezi meg egy nagymúltú agrárcég következő évtizedeit? Erről beszélget dr. Fazekas Miklóssal és fiával Fazekas Miklóssal, az Alfaszid Kft. Ügyvezető tulajdonosaival Sári Enikő, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó ügyvezetője. Hallgassák meg interjúnkat!
Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Mezőgazdaság Kiadó nevében. Folytatjuk sorozatunkat a generációváltásról. Itt a stúdióban köszöntöm Fazekas Miklóst és dr. Fazekas Miklóst, az Alfaszid Kft. Ügyvezető tulajdonosait. Vajon mikor jön el az idő, amikor jó szívvel átadjuk a céget a fiunknak?
Én úgy gondolom, hogy az idő akkor jön el, amikor mindketten úgy érezzük, hogy megérett a helyzet, megérett a cégnek az állapota, és megérettek az emberek is arra, hogy igazából az apa átadja, az utód pedig átvegye a céget, és érzik azt a biztonságot, ami vezérelheti tovább, viheti tovább a céget olyan szinten, fejlődési pályán, ami elvárható vagy elképzelhető a tulajdonosoktól.
Foglaljuk egy kicsit össze. Ha jól tudom, 2013-ban alakult a cég. Mivel is foglalkozik?
A céget 2013-ban alapítottam egy személyben. Akkor, mivel előtte voltam gyakorlatban továbbá, majd több mint 18 évet töltöttem el agrárkutatással, elsősorban növénynemesítéssel, úgy gondoltam, hogy a magánéletben ezt a pályát szeretném folytatni, kibővíteni, és a rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználni.
Vajon orientálta-e a papa annak idején, hogy mégiscsak az agrárpályát válassza?
Engem már 6 évesen orientált édesapám. Először akkor voltam vele szántóföldön, legalábbis az első emlékem 6 éves koromra tehető vissza. Akkor egy tenyészkertben segítkeztem neki a kalászutódokat gyűjteni, és az nagyon megragadt. Onnantól kezdve nekem determinált volt, hogy a mezőgazdasági pályát választom, és ezen az úton megyek tovább, és édesapám nyomdokaiba lépek.
Én gyűjtöttem egy pár dolgot, és itt azt írják önről, hogy 25 államilag elismert és regisztrált fajtát és hibridet nemesített. Hogy indul el egy ilyen? Tehát tulajdonképpen azt is kérdeztem, hogy lesz valaki növénynemesítő?
Hát én úgy lettem növénynemesítő, hogy volt egy nagyon jó barátom, a Lazányi János, és ő csábított engem az intézetbe, hogy menjek, és próbáljak csatlakozni hozzájuk. Ők akkor a Karcai Kutatóintézetnek a növénynemesítési osztályát vezette, és mindenképpen szert akart tenni egy olyan munkatársra, aki mellette dolgozik, nehogy Isten helyettesíti, amikor ő külföldi úton van. Így indultam el 2006-ban, átmentem a gyakorlatból az intézeti pályára, és ott egy idős tanítómesterem volt, egy nemesítői segédtiszt, aki megmutatta azokat a gyakorlati és itt-ott elméleti fogásokat, amelyek vezérelemként szolgáltak a nemesítési pályámon. Elsősorban őszi kalászosokkal foglalkoztam, őszi árpa nemesítéssel, és meglehetősen hosszú időigényes tevékenység ez a munka, hogy úgy mondjam, be kell indulni ezzel 6-8-10 év, mire egy államilag elismert fajtát az ember, hogy úgy mondjam, meg tud alkotni. Utána viszont már a meglévő tenyészanyagból és annak a fejlesztéséből folyamatosan születhetnek megfelelő fajták. Hát így indultunk el, és utána a Lazányi János elment Nyíregyházára igazgatónak, akkor én vettem át az osztályvezetést, és így a tevékenységem is kiterjedt elsősorban a cirkok és egyéb alternatív növények nemesítésére is.
Mikor elvégezte az Agráregyetemet, akkor olyan gondolat azért nem volt, hogy mégiscsak egy kicsit körülnézek máshol, és majd utána egy kis görbeút után indulok a céghez. Teljesen biztos volt, hogy az első munkanapot kezdődik?
Nem gyakorlatilag, mindenféleképpen gyakorlatilag szerettem volna szert tenni, úgyhogy én eltöltöttem az első pár évenben egy nagyon ismert magyar cégnél kereskedelemben gyakorlati éveket. Utána, hogy ugye folyamatosan nőtt a vállalkozás, akkor jött el az a pillanat, amikor jobbnak láttam már segítkezni a az otthoni vállalkozás mindennapjaiban, mielőtt annyi tevékenységre.
Emlékszik az első, vagy mindketten emlékeznek az első napra, amikor átlépte a közös cég küszöbét?
Pont valamelyik nap jött fel ez emlékként egy otthoni vacsora alkalmával, hogy az első napra pontosan nem, viszont arra emlékszek, hogy még nagyon a kezdetek kezdetén voltunk, tehát talán az első hét vagy az első nyár lehetett, és nagyon meleg volt, és bemente a munkahelyre rövid nadrágban. És akkor édesapám még be se léptem az irodába, és azt mondta, hogy akkor lehet fordulni és felöltözni normálisan. Ez bennem nagyon megragadt, tehát én valahova ide datálom az első munkanapomat, úgyhogy ez maradt meg bennem legjobban.
Kikinek a főnöke? Van olyan?
Én úgy érzem, hogy nálunk ilyen nincs. Egyenrangú tevékenységet látunk el, és úgy gondolom, hogy egyenrangúak vagyunk a cégben. Inkább szakmai megosztottság van, mivel én több időt töltöttem a gyakorlatba. Ezért, mivel több száz hektár szántott területtel rendelkezünk, én annak a ügyeit intézem gyakorlatban, mivel elsősorban a saját hibridjeink, fajtáinknak a vetőmagját állítjuk elő, ezért gyakorlatilag a szakmai irányítás ott mindenképpen szükséges. A fiam viszont rendkívül jó a szervezésben és a kereskedelemben, és ő elsősorban azt a vonalat viszi. Természetesen rendszeresen egyeztetünk a munkamenetébe, és hogy minél sikeresebben tudjuk összehangolni a tevékenységünket.
A magyar agrárium azért egy kicsit mondhatjuk úgy, hogy zárt körül. Ha mondjuk az édesapja nélkül megy el tárgyalni, akkor ugyanolyan ranggal fogadják el már önt is?
Én úgy gondolom, hogy ez helyspecifikus, hogy így fogalmazzak. Tehát vannak olyan helyek, ahol igen, vannak olyan helyek, ahol nyilván édesapámnak a tisztelete és a szeretet, illetve a személyes kapcsolat miatt természetesen nekem is szakmailag is ki kell vívnom azt a tiszteletet, hogy ez meglegyen. De összességében én úgy gondolom, hogy ezzel különösebb probléma eddig nem merült fel.
Tehát akkor elfogadják most már önt is. Amikor egy vállalatot vezetünk, irányítjuk, hát ugye jövőkép kell legyen, előre tervezünk. Ebben a tervezésben ilyenkor hogy helyeződnek a hangsúlyok? Elfogadja azt, amit ma már az ifjúság azért egy kicsit jobban, azt az elektronikus világot, azt a kicsit más gazdasági módszert hozza fel, amit már az ő világuk, ők tanulták. Mi ugye nem ezen nevelkedtünk. Könnyű vagy nehéz ezt megtenni?
Hát én úgy gondolom, hogy nálunk itt kezdődött el a generációváltás, mert nem könnyű elkezdeni, de tudomásul kell venni, hogy a ifjúság gondolkodásmódja teljesen más jellegű, és én úgy gondoltam, hogy úgyis az övék a jövő, és fogalmazzák meg ők a célt, és azon az úton haladjanak, vagy haladjon a fiam. De nyilvánvalóan, hogy mivel az egész család részt vesz ennek a munkának az elvégzésében, én akkor egy-két éjszakát elgondolkozva úgy döntöttem, hogy csinálja ő a
terveket,
generális döntéseket. Uh-huh. Úgyhogy én, hogy úgy mondjam, besegítek neki ezeknek a döntéseknek a végrehajtásában, és hát gondolom, hogy nagyon jó irányba, nem gondolom, hanem tudom, hogy nagyon jó irányba halad a szekér, hogy így mondjam, hiszen a pénzügyi-gazdasági eredmények ezt jól mutatják.
Hogy képzeli el akkor mondjuk 10 év múlva a cégnek a helyét, szerepét?
Én úgy képzelem el, hogy jelen pillanatban az egyik fő motom az, hogy rugalmasság, tehát én van egy vízióm arra vonatkozólag, hogy 10 év múlva gyakorlatilag az Alpha Seed Kft., a családi vállalkozásunk által előállított hibridek, illetve vetőmagok egy meghatározó alappilléreivé válnak az európai termelésnek. Ez nem csak vízió, hanem kitűzött cél is, és ennek érdekében tesszük meg a mindennapos lépéseinket. Viszont azt hozzá kell tennem, hogy mindezek mellett egy nagyon erős rugalmasság az, amit maga a szakma megkövetel, amit én is igyekszek folyamatosan nem csak magamra adaptálni ezt a rugalmasságot, hanem a céges szervezetre és környezetre is kicsit ráigazítani, hogy a rugalmassággal ugye mindig a változó, akár a klimatikus tényezőkhez, akár a piaci feltételekhez folyamatosan alkalmazkodni tudjunk szervezeti szinten.
Visszaemlékeznek-e már az együtt dolgozás alatt komoly konfliktusra, mondjuk, amit nehezen lehetett megoldani? Van olyan?
Hát én úgy gondolom, hogy a legelső időszak, amikor a döntés megszületett, az volt egy olyan komolyabb konfliktus helyzet, amiben lépni kellett. És mint ahogy elmondtam, akkor én léptem a háttérbe. Tehát úgy láttam, hogy mindenképpen a kereskedelem alapvetően meghatározza a gazdasági életmenetét, én úgy gondolom, minden szakterületen, tehát nem csak a mezőgazdaságban, hanem bárhol. És hát mivel a fiam megfelelő végzettséggel rendelkezik, NBA-vel ebben a témakörben, ezért gyakorlatilag azt mondtam, hogy mindenképpen övé legyen a döntés joga, és úgy gondolom, hogy ez jól sikerült. Tehát ez a konfliktus helyzet, ez az első konfliktus helyzet gyakorlatilag elejét vette a többinek.
A partnerek között hogy látja, már aktívan elindult a generációváltás, sok önhöz hasonló fiatallal tárgyal már, vagy még ez egy kicsit hosszabban elnyúló folyamat?
Én úgy látom, hogy ez mindenképpen hosszabban elnyúló folyamat, tehát alapvetően egy kicsit, ha visszakanyarodok és az előző kérdése is válaszolok komplexen ezzel a kérdéssel együtt, ez a konfliktus helyzet inkább ugye egy korosztályi különbségből adódott, és ezek a korosztályi különbségek mindenhol megvannak. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a magyar agráriumban a vezetőszerepet, nagyon sok vezetőszerepet még ugye az édesapám korosztálya tölt be. És őszintén szólva gyakorlatilag azért ez egy, nem azt mondom, hogy küzdelem, de nyilván mind a két oldalnak fel kell venni ehhez az átadás, átvételhez a fonalat, és az, hogy ezt családon belül kell intézni, az még egy plusz kihívást jelent. Én azt látom, hogy nagyon sok magyar mezőgazdasági vállalkozásnál ez nagyon nagy kihívást jelent. És nagyon sokszor a fiatalok nem feltétlen biztos, hogy felveszik ezt a kesztyűt, hogy így fogalmazzak, mert lehet, hogy ez egy szélsőséges megfogalmazás, de ez az igazság. És én még úgy látom, hogy nehézkesen, tehát egy kicsit döcögve halad ez Magyarországon.
Hazaviszik-e a szakmai gondokat, problémákat, a közös ebédek, vacsorák témája-e a szakma?
Hát én úgy gondolom, hogy ritkán.
Hát ez egy nagyon jó vonal.
Ritkán fordul ez elő.
Most már ritkábban.
Így van, főleg azért, mert hogy az egész család ott dolgozik, mindenki hozzá tud szólni a témakörhöz. De tényleg így van, hogy egyre ritkábban, és hát otthon tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, vita vagy feszültség nincs belőle, tehát a magánélet teljesen idézőjelben normálisan és a szakmától egy kicsit független zajlik. Tehát,
van-e kitűzött dátum arra, hogy mikortól kezdi meg a felhőtlen pihenését?
Hát
van dátum, nincs. Vagy csak folyamat?
A felhőtlen pihenésre nem gondolok, de gyakorlatilag szeretném átadni teljesen a céget, és nyilván bizonyos, úgymond szaktanácsadói szinten megmaradni, mert rengeteg, tehát sok fiatal dolgozik nálunk minden poszton, tehát akár a gyakorlat, akár a kereskedelmi vonalon, és azért mindig felmerülnek olyan szakmai kérdések, amikkel felém irányulnak, mert úgy gondolják, hogy esetleg a tapasztalat még segíthet nekik. Egyébként annyit el kell mondanom, hogy én úgy érzem, hogy azért a fiatalság a saját kárán akarja megtanulni egy kicsit az életet, meg a szakmát, tehát nem ennyire felhőtlen a helyzet, és nehezen veszik át azokat a gondolatokat, amelyeket esetleg közvetíteni tudnánk, vagy tudnék, vagy tudnánk mi idősek feléjük. Tehát én úgy gondolom, hogy a fiatalok részéről egy kicsit rugalmasabbnak, vagy megértőbbnek kell, vagy kellene lenni. Egyébként pedig a korosztályom merevsége
az szintén probléma.
Gyakorta gátja ennek a
generációváltásnak.
Én azért fogalmaztam ezt meg, hogy ez gyakorlatilag generációs különbség. Tehát ugye e között az én generációm és édesapám generációja között ugye volt még egy vagy két generáció, attól függ, hogy most pontosan milyen dátumokat nézünk, de kommunikáció és generációs különbség, és ez az, ami a legjobban, és édesapám ezt nagyon jól
hát igen, meg kell nekünk is tanulni azt, hogy lehet kommunikálni a mi elképzelésünket a fiatalok felé, úgyhogy a fiatalok ezt fogadják is. Ha például egy a baráti társaságukban beszélgetnének erről egy pohár jó magyar bor mellett, milyen érveket hozna föl, hogy például valaki belefogjon egy ilyenbe, tehát tényleg vegye át a szüleitől mondjuk a családi gazdaságot?
Én mindenkit csak bátorítok jelen pillanatban is, tehát hogy gyakorlatilag ez folyamatosan, és nagyon sok folyamatosan szól, és nagyon sok barátommal, ismerősömmel beszélgetünk erről, és megvitatjuk egymással a napi problémákat, kihívásokat, és az a nagyon jó, hogy akikkel ebben benne vagyunk, ott egymást segítjük, és én mindenképpen bátorítok mindenkit, mert azért mi is végigmentünk egy úton, ami azért fontos lépések voltak benne arra vonatkozólag, hogy ez egy könnyedebb átadás, átvétel legyen, én úgy gondolom mind a két fél részéről, és mindenkit csak támogatni tudok, és gyakorlatilag a saját tapasztalatomat igyekszek megosztani. Tehát ugye amikor a saját generációban belül, vagy velem hasonló korúakkal beszélgetünk erről, ugye akkor azok a tapasztalatok látom, hogy azért segítenek nekik, hogy nem egyedül élik át azokat a nehézségeket, amiket átélnek, hanem másoknál is ugyanez történt. Ugye
hány fő dolgozik a cégnél?
Most jelenleg összességében 34-en vagyunk.
És akkor jól hallottam, hogy a fiatalok. Tehát jó sok fiatal van
hát, a cégnél. Gyakorlatilag zömében fiatal, én vagyok a legidősebb, és utánam a gazdasági vezető van talán, aki 50 éves.
Könnyű ma jól képzett fiatal találni az agráriumban? Tehát mekkora a merítés ebben?
Én úgy gondolom, hogy inkább az ágazati sajátosságokból kiindulva nem sokan választják már manapság ezt a pályát. ezért ugye a lehetőségek tárháza egyre jobban szűkül. Nagyon jó, én hálás vagyok azért a csapatért, akivel együtt tudunk dolgozni, hiszen nagyon jó kollégáink vannak. Viszont inkább tényleg az lenne a lényeges, hogy megemlítsem, hogy egyre szűkebb az a réteg, akivel együtt tudunk majd dolgozni, hiszen sajnos ilyen szempontból én úgy látom, hogy egyre kevesebben választják ezt a nem egyszerű, de csodálatos pályát. Nehéz, ez egy kihívásokkal teli a kiválasztás és az új kollégáknak a megszerzés, az egy kihívásokkal teli folyamat. Én úgy gondolom.
Generáció. 1-2 lesz a következő, van gyermek?
Van egy lányom van, úgyhogy...
Akkor már a cég sorsa talán megpecsételődik, megoldódik, hiszen jön majd a következő generáció. Sok tennivaló van persze addig, mert azt gondolom, hogy a szakemberek bölcsessége az nagyon kell ahhoz, hogy jól menjen tovább a magyar mezőgazdaság. Nagyon sok sikert, önnek majd nagyon jó pihenést kívánok. Köszönöm. És akkor majd folytatjuk ezt a beszélgetést tovább. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Podcast adásunk harmadik részében a magyarmezőgazdaság.hu hírei közül válogattunk. Egy kis ízelítő híreinkből. Katasztrofális a dinnye helyzet Spanyolországban. Felfedezték a világ legrondább orchideáját. Augusztusban megnyílik a Tokaj-hegyalja Egyetem. A farkasok védik a szarvasokat a forgalmas utaktól. Katasztrofális a dinnye helyzet Spanyolországban. A spanyol termelő szövetkezetekben az önköltség alá esett a görög és sárga dinnye termelői ára. A termelők a jogi szabályozást okolják, szerintük egyenlőtlen feltételekkel kell versenyezniük az EU-n kívülről érkező áruval. Emiatt az egyik legnagyobb szövetkezet dinnye megsemmisítő demonstrációt hirdetett. Ezzel kívánják felhívni a kormányzat figyelmét a helyzet súlyosságára. A spanyol, görög és sárga dinnyék helyett marokkói dinnyével vannak tele az áruházak. A termelői árak típustól függően átszámítva euróról mintegy 40-110 forint között mozognak a görög dinnye esetében. Míg a sárga dinnye ára 30-160 forint között van. Az önköltségi ár ezzel szemben Spanyolországban a görög dinnyénél 150 forint, sárga dinnyénél pedig fajta körtől függően átlagosan 180 forint. Felfedezték a világ legrondább orchideáját. A londoni Kew királyi botanikus kertek szakértői közzétették a 10 legérdekesebb új növényfaj listáját, amelyeket az elmúlt évben fedeztek fel. Ezek között szerepel a világ legrondább orchideája is, ami első pillantásra egyáltalán nem hasonlít az általunk ismert orchideákra. Egyesek szerint nem is hasonlít virága az orchideára, az illata pedig a rózsára emlékeztet. A növényt Madagaszkár nedves, örökzöld erdeinek mély árnyékában rejtőzködve találták meg. Nincsenek levelei, és sok jel utal arra, hogy nem fotoszintézissel, hanem a gombákhoz hasonlóan táplálkozik. Dr. Martin Cheek botanikus szerint azért fontos a növény felfedezése, mert a jövőben segítheti az emberiséget új élelmiszerként vagy betegségek gyógyítójaként. Ezeknek a fajoknak a minél hamarabbi felkutatása amiatt is fontos, mert a legtöbb újonnan felfedezett fajnak természetes környezetében nagyon kicsi az elterjedési területük. Augusztusban megnyílik a Tokaj-hegyalja Egyetem. Az új egyetem augusztus 1-én nyitja meg kapuit, jelentette be Stumpf István, felsőoktatási modellváltás koordinálásáért felelős kormánybiztos, az intézmény kuratóriumi elnöke. Az alapítványi fenntartású intézmény az Eszterházy Károly Egyetemből kiváló szakok továbbvitele mellett több új szőlészborász, pedagógus, turisztikai vendéglátóipari képzést is indít majd augusztus 1-jével. Az egyetem célja, hogy a világ legjobb oktatói tanítsanak az intézményben, és az a minőségi szőlészborászoktatás, valamint pedagógus képzés szimbólumává váljon. Emellett pedig értékteremtő és biztos megélhetést kínáló oktatást kapjanak a hallgatók, az egyetem pedig hozzájáruljon Sárospatak és térségének fejlődéséhez. Ennek érdekében a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szorosan együttműködik a Tokaj Hegyalja Egyetemmel, annak érdekében, hogy a hallgatók elméleti és gyakorlati képzése a legkiválóbb oktatók és szakmai műhelyek, szőlészetek és borászatok közreműködésével valósuljon meg. A farkasok védik a szarvasokat a forgalmas utaktól. Csökkent a szarvasok és autók ütközéséből adódó közúti balesetek száma az Egyesült Államokban. Mindez a farkasoknak köszönhető, mert puszta jelenlétükkel elriasztják azokat az állatokat, amelyek túl közel kerülnek a forgalmas utakhoz, állapította meg egy tanulmány. Jennifer Rayner és munkatársai Wisconsin 63 megyéjének 1988 és 2010 közötti adatait elemezték. Információkat gyűjtöttek a helyi farkas és szarvas állományról, valamint a párosújú patások által okozott gépjármű balesetek számáról. Kimutatták, hogy egy átlagos megyében a farkasok megjelenése 24%-kal csökkentette a szarvasokkal való ütközést, ami 63-szor nagyobb gazdasági hasznot eredményezett, mint a farkasok által okozott kártétel költségei a haszonállatokra vonatkozóan. Ez a megállapítás alátámasztja azokat az ökológiai kutatásokat, amelyek kiemelik a ragadozók szerepét az úgynevezett félelem tájképének kialakításában. Ez azt jelenti, hogy a farkasok olyan módon kontrollálják a szarvasok által okozható gazdasági károkat, ahogyan arra a vadászok nem képesek. Borbé családi pincészet. A mai adást Borbé Tamás, az év bortermelője támogatta. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság Kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket 5 csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizsei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám, és jó magam, a podcast háziasszonya Rizsányi Rózsa.